Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Sámuel második könyvéből olvasom, a 12. fejezet első versétől a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. Falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ezt sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, én mentettelek meg Saul kezéből, neked adtam uradnak a házát, és a te ületbe adtam urad feleségeit, neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halni a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket. Amen. Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, hogyha ez egy séma arról, hogy Isten hogyan cselekszik, akkor egész életünkben attól retteghetnénk, hogy mi lesz a hozzátartozóinkkal a mi bűneink miatt. Ha Dávid, akit Isten szeretett, Isten így cselekedett, a gyermekről szeretnék csak az elején, meg a végén beszélni. Nem azt mondja az ige, hogy a gyermek elkárhozik, hanem azt mondja, hogy meghal. Meghal helyette, miatta. És adott esetben minket ez sokkal jobban úgy fájdalommal tölt el, mint hogyha arra gondolunk, hogy Jézus meghalt helyettünk. Pedig még nagyobb fájdalommal kellene, hogy eltöltsön. Vagy meghatottsággal, vagy a kegyelem átélésének azzal a következményével, hogy a szívünk radikálisan megváltozik. Tudunk valamit a gyermekről utána. Összetörik Dávid, addig böjtöl, míg beteg a gyermek, és amikor már meghal, nem böjtöl tovább. Ezt mondja, én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Tehát van a gyermekről még valami. Majd az ige hirdetés végén szeretnék a gyermekre visszatérni. Először erről a bűnről. amit Dávid elkövetett, és hogy miért olyan súlyos az Isten szemében a paráznoság. És hogy igaz az, testvérek, hogy minden paráznoság gyilkosság is. Azzal, akivel elkövetem, mert testnek tartom, a lelkének a meggyilkolása. Az ellen, aki ellen elkövetem, mert valakinek a házastársa. És titokban cselekszem, hogy ne legyen ott az, akinek nem szabad látnia. Hogy ne legyen ott. Úgy teszek, mintha nem élne. A paráznosság és a gyilkosság akár bosszúból történik, mert engem megcsaltak. Akár titokban történik, akár nem személlyel történik, hanem a képernyő előtt. A paráznosság gyilkosság is. Mit mond az ige? Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Dávid és Betsabé. Lehetne besorolni, mert aztán mondhatjuk, hogy bárcsak az én életemben is lenne Nátán, aki megmondja, hogy te tetted azt, és akkor én is látnám a bűneimet. Nátán már egyszer eljött, hogy elmondja neked, de Nátánnál hatalmasabb van itt Jézus, aki azt is elmondta, hogy ha valaki ezt gondolatban cselekszi, az azt mutatja, hogy a szíve tele van lázadással Istennel szembe. És mit várhat az az ember, aki az élet Istenével szemben lázad? Ó, igen, de én ezt külön tudom venni. Hiszek Istenben is, és az életemnek ezt a területét nem vagyok hajlandó rendbehozni. De ezt nem lehet, mert ez lázadás az élet Istenével szemben. Ezt mondja nekünk. Miért ilyen kemény az élet ezen területével Isten? Mert védi azt, aki ellen ezt megteszi valaki. Azért is. Azt mondja, hogy ezt nem teheted meg. Azzal szemben, aki lehet, hogy még csak a jövendőbelit, még nem ismered, majd Isten neked szánja. Ezt nem teheted meg azzal. El veled szemben sem teheti meg más. Isten annyira sokkal tisztábban mutatja meg nekünk, hogy mit jelent embernek lenni. Meg az emberi méltóság, hogy azt mi nagyon nehezen értjük meg. Aztán pedig itt van maga a testiség. A bűn következményében vált el a házastársi kapcsolattól. Ezért nincs ilyen, hogy valakit a bármilyenféle szexuális kicsapongása határoz meg, és az az embernek a tulajdonsága. Nem, a szívem határozza meg, hogy mennyire vagyok tiszta, vagy nem tiszta ezen a téren. A szívem. Nehéz volt erre rájönni, fájó volt azzal szembesülni, hogy hát ez az én szívemből jön ki, a rossz a szívem. Ez az én bensőmből jön. A lázadás következménye. Isten ellensége vagyok ebben, hogy külön válik a házasságtól. Isten azt a házasságba teremtette. És a gonosz sok mindennel kapcsolatban teszi azt, hogy felkorbácsolja, na de hát bennünk lesz bálvánnyá. Mi gondoljuk azt, hogy mi emberek, hogy hát nézelődni nem bűn. Isten meg azt gondolja, ezt nem teheted. Tehát a lelkiségnek a megélése, ebbe a sorba van benne az, amit olyan nagy bőszen ostorozunk, hogy az azonos neműek felé fordul mondjuk egy férfi, halál lakója, ugyanúgy, ahogyan a parázna. Tehát nem azt mondja, hogy bocsánat, csak hogy ez kicsit szerintem helyre teszi a gondolatainkat, egy éppen aki ebből az életből szabadult, mondta, hogy nem homoszexuális ember van, hanem olyan, aki ezt megteszi Isten parancsa ellen. Ilyen értelemben persze van házasságtörő ember, de olyan, aki megszegi az Isten törvényét. Inkább azt mondom, hogy Isten ellen nyíltan szembeszegülő ember van. Isten védelme és az ő rendjének a felmutat, és sokszor ez hiányzik. Mi keresztények is valami álprüdéria miatt nem beszélünk a testi dolgokról, szexualitásról, a hívő testvéreinkkel, barátainkkal, talán gyermekeinkkel sem, és nem értjük meg annak a csodálatos ajándékát, ami lehet, hogy azért, mert mi magunk is ezzel küszködünk, és túl erős a kísértés bennünk, és túl erős a vágy, hogy a másikét birtokoljuk, de csak egy kicsit, vagy csak gondolatban, vagy csak átmenetileg, és az ember hamar feloldozza magát, Isten pedig azt mondja, hogy ezt nem tehetnéd meg. Ha tudnád, hogy én ki vagyok, ha tudnád, hogy ki a fele barátod, és hogy tudnád, hogy én kinek tartalak téged, akkor ezt nem tehetnéd meg. Hát erről érdemes lenne sorozatot indítani olyannak, aki ezt tisztán látja, olyan talán lehet egyszer erre hívni egy keresztény előadót, hogy a helyén lássuk ezt a testi kérdést. Fontos Isten ajándéka az Isten rendjében. És hát aztán ennek nyilván megvan a következménye, és hogy rápirít az emberre, hogy ezt mondja Dávidnak is, hogy ezt titokba csináltad, én meg majd nyíltan fogom a büntetést. És kinek mondja Dávidnak, akit szeret? És megint előjön ez, testvérek, hogy Isten nem kötelezi el magát arra, hogy az ő gyermekeinek a bűneit elrejti a többiek elől. Engedi, hogy lássák. Engedi, hogy mi lássuk. És milyen kegyelem, engedi, hogy tragédiának tartsuk, hogy ezt meg tudtam tenni. Milyen jó tragédiának tartani. Milyen jó elszégyelni, elsüllyedni, és a kisgyerekre gondolni. Milyen jó nem feloldani magam, hogy mindenki ezt teszi. Hát Isten igéje az ő kegyelméből megítél bennünket, és azt akarja, hogy ti, akik az Urat szeretitek, az életetek, a gondolatotok, a szívetek legyen rendben ebben a kérdésben. Milyen különleges, szépen megfogalmazott példázat az, ami hat, amit használ Nátán. És miért kell neki példázatot használnia? Mert van bennünk egy kettős mérce. A bennünk lévő kettős mérce az Istentől elszakadt, fellázott ember életében ott van a kettős mérce, és ezt használja fel Nátán. Tulajdonképpen, hogy ezt a példázatot kell megmutatni, ez azt jelenti, hogy Dávid, nem egyenes a szíved, azért már rég elszakadtál Istentől, és az, hogy te ezt megtetted, ez már annak a következménye, hogy elszakadtál Istentől. És ez a példázat, hogy csak a példázaton keresztül érted meg, az is azt mutatja, hogy a szíved állapota egészen elszakadt Istentől, mert kettős mérce szerint mérsz. Tehát van egy történet, amiben kivetíti Nátán ugyanazt, amit Dávid tesz, de Dávid ebben a történetben súlyosabbnak érzi a másiknak a bűnét. És ezért azt mondja, hogy az emberi mérce, az emberi megoldás az, hogy négyszeresét kell megfizetni. Mert ez az emberi megoldás a bűnre. Hogy bosszút állok, hogy haragszom, hogy jogosan tartom a haragot, hogy nem engedek, és nem fogok megbocsátani, és nem adok nyitott ajtót, hanem azt akarom, hogy szenvedjen. És nehéz, vagy egy nem tudom mennyire nehéz, de ugye Isten igéjének a tekintélye az, amivel hirdeti neki Nátán, hogy te vagy az az ember. És kettős mérce mindannyiunkban van. Egész apró dolgoktól kezdve az egészen bonyolultakig. Már abból kifolyólag is, hogy különböző típusú emberek vagyunk. Mindig ezt a példát hozom, a lassú meg a gyors, de mondjuk legyen most a rendszerető és a laza. Van, aki megítéli azt, aki állandóan szereti a pontosságot. És kínosan figyel, talán ki is neveti, hú, szegény. Talán sajnálja is a családot, hogy mit kell átélni annak a családnak, ennek az embernek a pontossága miatt. Közben a saját családja szenved az ő felületessége miatt. Hasonlóképpen megítél egy pontos ember, egy pontatlant, aki kicsit lazábban éli az életet. De az egész család szenved amiatt, hogy nevetséges dolgokban is megköveteli a pontosságot. És az irgalomnak a lehelete sincsen jelen a családban. Mert minden pontosan meg kell csinálni. Minden ötösre meg kell tanulni. Mindent kiválóan kell végezni. Vagy vagyok én a saját életemben, sokan mondják, hogy ti szülők, akik megkövetelitek, hogy ötös legyen mindig a gyerek, vajon a munkahelyeteken mindig ötösre vizsgáztok-e? És szerintem ebben van igazság. Holott meg lehet követelni azt, hogy jó legyen, jó tanuló legyen az a gyerek. De emberek, akik megkövetelitek, vagy megköveteljük másoktól a 100%-ot, és megítéljük, hogyha ez a 100% is egy kicsit csorbát szenved azokban a szolgáltatásokban, amiket mi igénybe veszünk. Vajon vagyunk-e igényesek ennyire a saját életünkben? Érdekes dolgot hallottam, nem annyira friss, különlegesnek tartom, hogy Angliában még mindig vannak viták arról, hogy van-e Isten, nincs Isten. Ez nagyon jó, hogy a közbeszédben benne van. Lehet, hogy egyre kevésbé lesz. Lehet, hogy ez majd megváltozik, de még mindig lehet. Ateista, teista vita, evolúció, teremtés. És ezek teljesen normális, kellene, hogy legyen a mi társadalmunkban is, csak nekünk még egyelőre meg kell tanulni vitatkozni. A mi társadalmunkban sajnos a mi emberek, ha valakinek más a véleménye, azt képesek vagyunk utálni. Nagyon nehéz így vitatkozni, hogyha valaki a másikat akarja megsemmisíteni, nem azt a gondolatot akarja esetleg megcáfolni, amit a másik mond. No hát nálunk lehet, hogy ezért nincsenek ezek a viták, de itt Angliában, ott Angliában van. És van egy Richard Dawkins nevezetű ember, aki egy híres ateista, mindig nevetség tárgyává tesz minket. És a Szent Pál székesegyháznak a lelkészével vitatkozott egy BBC rádió műsorban. És azt mondta, hogy a keresztények még fel se tudják sorolni, még a 4 evangéliumot se. És akkor, mert Istentől jön a bölcsesség, különleges bölcsességet kapott ez a lelkipásztor, aki megkérdezte, hogy ugye Darwinnak a fajok eredete a kedvenc könyve. Azt mondja Richard Dawkins, igen. És akkor mondja, soroljon fel belőle 4 fejezetet. És az első szó, amit mondott, oh God, az ateista, ó Istenem. Mert hogy az ember máshogy ítél. Totálisan máshogy. Ezt tudnunk kell, testvérek. Totálisan rosszul ítélünk mások életében. Fele annyit nem követelünk magunktól. Lehet azt mondani, hogy negyed annyit sem, mert itt Dávid történetében 4-szeresét. 4-szeresét akarja megfizettetni. Persze jó nevetni Richard Dawkinson, mert egy ateistán jót nevel, jó nevetni. És a kárörvendés még senkit sem hozott közelebb Krisztushoz. De megmutatja azt, ami bennünk is van. A mai igében, hogyha olvastuk az útmutató igét, az van, hogy vizsgáljátok meg magatokat. Ti már ne várjatok Nátára, nektek van Krisztusotok. Aki a lelkiismereteken keresztül, az igény keresztül a lelkiismeretetekhez szeretne szólni. És vizsgáljátok meg, igaz, ott az a szöveg összefüggés, hogy megkérdőjelezik, hogy Pál apostolban benne van-e a Krisztus. És nyilván azért kérdőjelező, hogy mert bennük nincs a Krisztus, ezért nem ismerik fel Pálban a Krisztust. Ezért mondja Pál, akkor ti vizsgáljátok meg, hogy bennetek van-e a Krisztus. Hogy meg tudjátok egyáltalán ítélni, hogy bennem ott van-e a Krisztus. Na de ez mindenkire vonatkozik. Vizsgáljátok meg. van valami, ami nagyon irítál, kérdezd meg, hogy nem én vagyok-e az az ember. Valami nagyon felháborít valakinek a magatartása, kérdezd meg, Uram, nem vagyok-e én ilyen? Nem nekem akartad mondani, ahogy a Nátán mondta Dávidnak. Minek a következménye Dávidnak a cselekménye? Elszakadt Istentől, de speciális módon is megfogalmazza, megvetetted az én igémet. Most elhangzott Wittenbergben egyházi vezetőtől, hogy a kereszténység legnagyobb ellensége a szekularizáció és a radikális iszlám. És hogyha úgy értette azt, hogy a szekularizáció, hogy a bennünk lévő szekularizáció, akkor igaza van. Mert Luther is azt mondta, hogy vannak külső ellenségek, de a legnagyobb ellenségünk az, hogy megvetjük Isten igéjét, és hálátlanok vagyunk. Ez a legnagyobb. Bármilyen gond és probléma van az életedben, nem olyan nagy, mint az, hogy megveted Isten igéjét, és hálátlan vagy. Vagy hálátlan vagyok, és megvetem Isten igéjét. Ez a legnagyobb baj. Valaki írta, hogy nagyon érdekes, hogy Isten igéjét nem véletlenszerűen kell megtapasztalnunk az Istennek a szavát az életünkben, hogy van néhány alkalom, amikor megérintett. És akkor ebből azt a hamis tanulságot vonja le az ember, hogy hát igen, hát én hiába kutatom, mert a kegyelem ezt felüli, ezért majd, amikor Isten akar, akkor szól. Ezért nem is olvasom az igét. De ez hamis. Ez Isten kegyelmének a jele, hogy ő akkor is, ha nem olvasod, engedi, hogy véletlenszerűen is találkozz. Hát az a véletlenszerű, az nem véletlen. De Isten nem véletlenszerűen szól hozzád, hanem keressétek az Isten országát. Nem balesetszerű az, ahogyan Isten szólni akar, hanem tudatos, mindennapos. És ez a Dávid, aki érezte, hogy ez volt az életének a nagy baj, és a reformáció is e körül megy, hogy az ige tekintélyét helyreállítani, és a támadás is e körül megy ma is. Hogy az ige, valaki, aki az igéből táplálkozik, most talán a világranglista második helyzete sakkban, ő egy hívő ember, és írják neki a levelet, hogy mennyire el fogja torzítani a gondolkozását a Szentírás. Hogy aki valaki ilyen igényes, hogy már a világ más ranglistán második amerikai bajnok, Fülöp-szigetekről származik, élőhízű keresztény, Amerikában nőtt fel, ugye Amerikában a fiatal éveit ott töltötte, ott lett igazából sok nagymester, hogy elrontja az életét, legyengít. Ezzel szemben abban igaz van Richard Dawkinsnak, hogy a keresztények nem olvassák a Bibliát. Minden rossznak az a következmény, hogy megvetjük az Úr szavát, és ha nem olvassuk, megvetjük vele. Ha nem úgy cselekszünk, akkor megvetjük vele. Ha olvassuk, de közben arra várunk, alig várjuk, hogy a saját akaratunkat megvalósítsuk, vagy az igével mások fejére csapkodjunk, akkor szintén megvetjük az Úr igéjét, mert nem arra van. Isten az ő igében nekem, nem egy másik embernek a bűneiről akar beszélni. És akkor jó fellapozni, most én nem fogom, hogy részleteket kivettem belőle, de ezt a testvérek ti is meg fogjátok tudni tenni, hogy a 119. Zsoltán valószínű az Dávid írta, hogy mit mond, aki megtapasztalja, hogy milyen mélység az, amikor megvetem az igét. Ó, mondta, de én nem vettem az igét. Kérdezzük már meg, amikor azt mondod, Istenem, hogy megvetjük a te igédet, vajon nem én vagyok-e az az ember, aki igazából megvetem. Mert nem egy sürgető. Vannak e-mailek, amire azonnal válaszolni kell. Vannak emberek, akik, hogyha üzennek, azonnal megnyitjuk. Vannak emberek, akik kérnek valamit, az sürget. Miért? Mert szeretjük őket. Olvassuk így az igét. Becsüljük meg így az igét. Hogy egy nagyon fontos, a legfontosabb valaki küldte nekünk. És halasztást nem tűr az, hogy aszerint rendezzem az életemet. 119. Zsoltár sok mindent leír erről, hogy mi minden az Isten igéje. Mert megvetetted az ő igéjét. Aztán ott van ez, és erről sokat nem beszélek, mert erről volt szó a tévtanításokkal kapcsolatban, hogy az életem nem mutat valami más tanítást, mint amit én a számmal megvallok, mert azt mondja, mert miattad káromolják az Istent. Valaki megkeményíti a szívét, én megtartom az életem, ide is járok, oda is járok, templomba is járok, nem hívő családom körében pedig ugyanolyan csúnyán beszélek, ugyanolyan indulatos vagyok. Miattad? Miattam? Káromolhatják miattad? Van-e valami, amiben káromolják miattad? Van olyan, amiben káromolhatják miattad az Isten ügyét? Türelem, türelmetlenség, kérlehetetlenség, szeretetlenség, bezártság, ítélgetés van. És mindezekkel a szerencsétlenségekkel, bűnökkel együtt még tudunk büszkék lenni, és tudunk másokra haragudni. Mit kezdjen velünk Isten? Álljon rajtunk bosszút? Valaki azt mondja, hogy ha engem bántottak, akkor nekem is jogom van bántani a másikat. Hogy érezze, hogy mit tett, ezért én is megteszem, akár a megcsalást. De hogy ez benne van a szívünkben, semmi sem árulkodik jobban, hogy semmi közünk Istenhez, mint ez a fajta gondolkodás. Akkor az Úr Jézus nem moshatta meg a szívünket, hogyha bosszúvágy van a szívünkben. És fel lehetne tenni a kérdést, Isten is így cselekedjen velünk. Álljon bosszút rajtunk, aki kívánsággal tekint. Hallom a tévében, rádióban, hogy az Egyesült Államokban szobrokat döntögetnek. Egyiket a másik után. Igen, jó. Azt lehet mondani, hogy a déliek, akik abban a háborúban részt vettek, rabszolga felszabadítás ellen, hát az miért is állítottak neki, azokat le kell dönteni. Most már Kolumbusz Kristóf szobrát akarják ledönteni New Yorkban. Mert ilyen az ember. Szobrokat állít, szobrokat dönt. Embereket istenít, embereket büntet. Ahelyett, hogy önmagába nézne. Egy lépés felállítani a giotint. És a gonosz embereket megbüntetni. Azok, akik azt mondják például, hogy aki nem hisz az élő Istenbe, és nem fogadja el Isten kegyelmét, az elkárhozik. Egy picike lépés a szobor döntetegetéshez képest. Mert az embernek ez a megoldása. És valaki írta, hát az őseimet millió számra ölték, és az tragédia. Nem kellene. Ha keresztény mértéktartás lenne bennünk, nem kéne szobrokat állítani Luthernek se. De ledöntögetni sem kell. Mert hogyha már ott van, akkor nem csak, ugye németben van ez a szójáték, hogy Denkmal meg Mahnmal. A Denkmal az egy emlék, a Mahnmal az meg figyelmeztet. Éppen az emberi hülyeségre. A gyógyíthatatlan, olykor gyógyíthatatlanak tűnő. Embereknek szobrot, aztán ledönteni. Ez vagyunk mi. És a sok millió ős, vajon Istennek, hogyha mi annyira megbecsélnénk az őseinket, vajon bele kellett volna írni a Bibliába azt, ha valaki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakoljon, apját és anyját ócsárolta vére rajta. Vajon, hogyha annyira szeretnénk a rokonainkat, meg az őseinket, meg a magyarokat, akiket a délvidéken kivégeztek, annyi, olyan mennyiségű képmutatás van bennünk emberekben, és mindenkit büntetnénk. Szobrokat törülünk le, Facebookos ismerettségeket szüntetünk meg, fényképeket szüntetünk meg, levágjuk a fényképről azokat, akiknek nem ott a helye. Ahelyett, hogy mi könyörögnénk bűnbocsánatért. Mit tegyen velünk Isten szelektáljon? Hogy ki maradhat és ki nem? Te maradhatsz, te nem. Te fehér, te fekete. Mit tenne velünk Isten, hogyha ő ugyanazt választaná, amit mi is sokszor választunk emberekkel kapcsolatban? Hát minket biztos választana, biztos. Az ő értékrendje és szíve szerint tényleg választana. És itt térünk vissza a gyermekre, aki helyetted meg, helyettem halt meg. Milyen jó lenne ezt mindig komolyan venni. milyen jó lenne ennek a tudatában gyűlölni, vétkezni. Gyűlölni, haragudni. És elhinni azt, hogy ember, mindez a sok káosz, ami a szívedben van, mind a sok bűn, amit elkövettél, Isten ennek ellenére nem a szobrodat fogja ledönteni. Hát, hogyha az egódnak van szobra, azt ledönti persze. De nem vágja ki az életedet. Mert hogy folytatódik ez a történet, amit elkezdtünk olvasni? Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Becsabét, bement hozzá, és vele állt, az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezte. Új élet. Meghalt a gyermek, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. 33 évesen meghalt értünk a gyermek. Aki tiszta fehér ruhában van, aki olyan, mint az atya akarta, akinél jobbról nem álmodhatott, akit megbüntetett helyettünk. És aztán születik az új. Csak akkor azt, ahhoz ragaszkodj, hogy Valikó Zoltán bácsi, hogy mondja, hogy ha már az új életed van, akkor tápláld, meg ne fulladjon, ne vesd meg Isten igéjét. Azt tart meg téged, abból tudod meg, hogy szabadításod van. Abból tudod meg, hogy Isten igazán szeret. Ragaszkodj az igéhez. Amen. Mennyi atyám, embereket felemelünk, embereket kitörlünk. Embereket magasztalunk, embereket szidunk. Istent játszunk széltében, hosszában. És azt hisszük, hogy megtehetjük. Embereket értékelünk, embereknek, szimpatikus embereknek bűneit nem látjuk, nem is akarjuk, de legkevésbé a sajátunkat. Nyomorúságos emberek vagyunk. Mit tegyél velünk? Tudjuk, hogy mit tettél. Nem akartad a mi bűnös halálunkat, hanem azt akartad, hogy hozzátérjünk és éljünk. Nem lehetnénk gőgösek. Nem lehetnénk hálátlanok. Nem vethetnénk meg a te ígédet. Engedd meg nekünk, hogy az út, amit Krisztusban kijelöltél, az egyetlen lehetséges legyen számunkra. Bár keskeny az. Te tudsz bennünket megtartani. Hozzád szeretnénk ragaszkodni. Kegyelemből szeretnénk élni. Hallgass meg bennünket, Jézusért kérlek. Amen.